frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Martos Levente Balázs atyával, a Központi Papnevelő Intézet rektorával Szabó Tamás beszélget. A beszélgetés első része hangzik el.
Szeretettel köszöntöm Martos Balázs atyát a Mária Rádió Budapesti stúdiójában, akit a életéről szeretnénk ebben a beszélgetésben megkérdezni. Én úgy szoktam ezt magam előtt elképzelni, hogy van a Gauguinnek egy képe. Honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. Ez az az ív, amit ezekben a kicsi beszélgetésekben föl szoktunk tárni, és ebből jön az első kérdés, hogy mi a háttér? Honnan jössz, kedves Balázs atya?
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Itt Budapesten legszívesebben azt mondom, hogy Vas megyéből jöttem, Szombathelyen születtem, és Sárváron nőttem fel. Szombathely Vas megyének a megyeszékhelye, és Sárvár egy kisváros, valahol vidéken, innen mindenképpen itt tűnik, de azért sokak számára ismert egy fürdőváros, egy történelmi város, egy szép reneszánszkorban épült várral, és az én szüleim ott ismerték meg egymást, osztálytársak voltak.
Középiskolában.
Középiskolában is, meg már általános iskolában is. Az evangélikus lelkész fia, és egy jó katolikus család leánya. És az én hovatartozásom, a testvéremmel együtt, mi négyen vagyunk testvérek.
Négyen.
Ehhez a családhoz, és ennek a két embernek az egymás iránti szeretetéhez köthető. Sárváron ismerték meg egymást, aztán éppen amikor születtem, Szombathelyre költöztek. De tulajdonképpen ez meglehetősen sokoldalú, mert azért egy evangélikus család és egy katolikus család találkozott egymással nem minden feszültség nélkül. Ez a fajta háttér az, ami az életemnek azt gondolom egyfajta alapja. Az édesanyám mindig szeret otthon lenni, mindig szeret a kertjével törődni, a házával törődni, az édesapám mindig szeret elutazni, a világba menni, ő arra büszke, hogy néhány idegen nyelvet jól megtanult, és idegen embereket jól tud vezetni. És én is egy kicsit megélem ezt a kettősséget, meg ezt a feszültséget, hogy egyfelől szeretek békében lenni a világgal, ami körülöttem van, másfelől pedig érzem mindig az újnak a varázsát, a lendületét, a hívását. Sárváron jártam iskolába, és akkor egyszer csak valahogy úgy esett, hogy a szüleim, főleg édesanyám úgy látta jónak, hogy valami egyházi gimnáziumba kellene menni. Így kerültem Esztergomba, Ferences gimnáziumba.
Ebből volt feszültség egyébként a családban, hogy a feszültség már korábban lezajlott a evangélikus és katolikus háttér között?
A feszültség az részben tartott, de tulajdonképpen egy kis feszültség igen volt. Ott édesapám azt hiszem már tartott attól, hogy még a végén papnak akarok majd lenni. És ennek aztán nem sokkal később elég világos jele is voltak. Minden esetre így kerültem Esztergomba. Mindez történik 1988-ban. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a gimnázium éveimet meglehetősen meghatározta legalábbis a háttérből az a nagy-nagy társadalmi változás, amit akkor gimnazista fejjel, egyébként egy meglehetősen zárt és védett közegben, de sokan átéltünk. Az eszmélődésem, az egyház képem is. Egyfelől maradt még annak a kisvárosnak a szeretetteljes légköre, ahol szombatonként minden héten minisztráns találkozó volt, vagy minisztráns foglalkozás, ahol megismertem az egyháznak egy olyan arcát, amelyik nagy szeretettel és nagyvonalúan várta a fiatalokat, biztatta őket, hogy csináljanak valamit együtt, és mi ebben a nagyon bizalomteljes és szeretetteljes légkörben növekedhettünk. Aztán pedig a gimnáziumban egy nagyon elkötelezett és a kultúra értékeivel gazdagított időszakot élhettem meg, amelyikben rábdásnak, tehát a háttérben ott volt ez a nagy átalakulás, ami a rendszerváltásnak az időszaka, és amelyikben én magam egyre inkább azt láttam, hogy az élethez nagyon szükséges egy belső elköteleződés, ha tetszik, egyfajta lángolás, amit mondjuk a ferences rendnek a szellemisége jelentett, és másfelől szükséges hozzá egy sor konkrét ismeret. Szükséges hozzá egy olyan fajta kitartás, amelyik a dolgok alakításában, illetve hát az emberek szeretetében tud testet ölteni.
Még egy picit ugorjunk vissza a testvérekre.
Igen. Négyen vagyunk testvérek, két bátyám van és egy húgom, és a két testvérem, az idősebbik bátyám még, hát én azért a harmadik fiú voltam, tehát azért mindig néztem fölfelé, hogy ők hogyan ténykednek. Tamás bátyám, ő építésznek indult, aztán pszichológus lett. Igazából építészségben is dolgozott, és később sajtotta el a pszichológiának az ismeretét. Jelen pillanatban Szegedi Tudomány Egyetemen pszichológia tanár. Attila bátyám pedig egy művészember, ő zenével foglalkozik, a fesztivál zenekarban nagybőgőzik. A Veronika húgom pedig, akivel mi igazából egy kicsit közelebb vagyunk egymáshoz, mert mi voltunk korban inkább egymás mellett, ő pedig gimnáziumi tanárnő Sárváron.
Lélekápoló család, egyértelműen. Nagyszülők befolyása rád.
Hála Istennek mindegyiket ismerhettem, és a nagyapám, tehát evangélikus lelkész volt. Néhai Martos Ödön, és a felesége Prőle Róza. A Prőle név egyébként evangélikus körökben elég jól cseng. Tehát ők egy elég jellegzetesen tanárok voltak a teológián. A dédpapa, ő a soproni evangélikus teológiának dékánja volt, amikor még ilyen létezett. Talán furcsa, de gyerekkoromban, amikor a nagypapáik így meglátogattak bennünket, sosem éltünk mind egész pontosan egy helyen, legalábbis az én gyermekkoromban. Akkor meglátogattak, nekem egy kicsit furcsa volt, hogy ők mindig az igét akarták nekünk olvasni. Összegyűjtötték a családot, és akkor a nagyapám egy előre elkészített vázlat szerint tulajdonképpen felolvasott egy szentírási szakaszt, és ahhoz különböző magyarázatokat fűzött. Az ő gondossága, az ő alapossága, az ő tisztelete, amivel a szentírás iránt viseltetett, az biztos, hogy bennem is nyomot hagyott. Később, jóval később, megkaptam a hagyatékából is egy-két bibliatudománnyal foglalkozó könyvét, amit még fiatal korában beszerzett például. A másik oldalon anyai nagyszüleimmel, ővelük többet voltunk együtt, de igazából én akkor még elég kicsi voltam. És beszélgetésre kevesebbet emlékszem, történetekből ismerem inkább az ő vallásosságukat, az ő kitartásukat, helytállásukat. Ott volt édesanyámnak egy nagybátyja, dr. Pásti Vilmos, aki egyébként lazarista szerzetes pap volt, és aki a rendek feloszlatása után a Székesfehérvári Egyházmegyében Pilis Boros Jenőn volt plébános, ott is halt meg a 80-as évek elején. Ő azért fontos, lehet, hogy erről majd később kell még beszélnem, de Vili bácsi azért is fontos, mert gyerekkoromban igazából benne találkoztam először egy nagyon derűs és nagyon szeretetteljes papbácsival, akit mi meglátogattunk a Boros Jenői plébánián, aki a plébánia nagy asztalán, az asztal fönn ült, és én mindjárt mellette huncut kisfiúként nagyokat nevetgéltünk együtt. Onnan hazafelé tartva mondtam is, hogy azt hiszem, én már csak pap szeretnék lenni.
Ekkor voltál 5 éves?
6 éves, igen.
Nagyon korán, de mondjuk ilyen bázissal, ahol van egy nagyon erős lelkész háttér, és van egy nagyon erős pap háttér, majd, hogy nem, ki van kövezve az út. Nagyon érdekes a négy testvérnek a munkája. Mindenki a gyerekekkel, lelkekkel, az ember mélységével foglalkozik a családban. Ez gyönyörű. Nézzük a középiskolai időt. 88 valóban valami nagy kezdet, és valami nagyon nagy remény. Én ezt azért merem mondani, mert én MDF alapító vagyok, az első elnökségnek tagja voltam Antal kormányának, Boros kormányának 2 ciklusban a parlamentben, de utána ott hagytam az egészet. Mert pont az a idealizmus, amit te is mondtál, hogy az élethez igen, kell, minden kell, egy idealizmus, és utána kell egy kitartás, ezt a szót is használtad. Szóval az idealizmus az lehet, hogy a naivitással párosul sokszor, és az már nem az a világ 98-ban, amit én akartam, úgy őszintén, és ezért a politika világát teljesen ott hagytam. Nos, szóval ez egy hihetetlen izgalmas idő. Bocsánat, ez nem rólam szól, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Mert mindig vannak momentumok, amik téged nagyon megragadnak mindenkit. Ennek az időszaknak egy kulcseseménye volt a temetés 89. júniusban. Ez rendben van. De az, hogy ott 300 000 ember elénekli a boldogasszony anyánkat, amire én azt gondoltam, hogy senki nem tudja. 300 000 ember zúg a hősök terén. Hát ez ilyen földbedöngülő élmény. Na, zárójel bezárva. Az, hogy a ferencesekhez iratnak be egy gyereket, ez normális. Mert az egy legalább megnevelik. És hogyha rossz gyerek lenne, nem mehet ki, mert rend van és fegyelem. Oké, de hogy éli meg ezt egy 14 éves gyerek, amikor hát mindent fel akar robbantani egy kamasz?
Nekem ez valahogy kimaradt. A dinamit akkoriban bennem más utakat keresett. Én bennem azt kereste, éppen a 8. utáni nyáron életemben először voltam egy lelki gyakorlaton, amelyikben számomra már nagyon erősen a hivatás volt a kérdés, hogy akkor éppen nagyon erősen fölmerült bennem az, hogy vajon a Jóisten mit akar tőlem.
8-osként.
8-osként, igen. Nekem gyerekkoromban mindig azt mondták, hogy én tehetségesebb vagyok, mint amennyit megmutatok magamból. Elnézést kérek, hogy ez így nem tudom, minek tűnik.
Semmi.
Mindenesetre tényleg úgy volt, hogy lehet, hogy tehetséges voltam, szorgalmas az nem. Mint ahogy rendes fiúgyereknek illik, én jöttem, mentem, bicikliztem, veszekedtem így meg úgy, és akkor úgy 7.-8. helyen valahogy elkezdett bennem erjedni az, hogy de én azért szeretnék úgy alapvetően békében lenni a környezetemmel, meg rendben lenni, meg hát nem is tudom, csinálni valami szépet. És az a lelki gyakorlat a 8. utáni nyáron azzal a nagy váltással és elszakadással együtt, hogy akkor én most abból a családi közegből elkerülök egy nagy iskolába, ahol 300 fiú egyszerre örjöng, meg egyszerre keresi, hogy mit lehet még enni. Na hát, hogy én ebben a helyzetben valahogy nagyon azt a kapaszkodót találtam meg, hogy a Jóisten engem szeret. Persze, akkor még lehet, hogy nem is értettem annyira, mint ma, hogy mennyire szeret engem a Jóisten, és a maga módján nagyon sokat görcsöltem ezen, hogy azért engem szeressen a Jóisten, és ezért akkor nekem nagyon rendesen kell tanulni, és nagyon oda kell tennem magamat, stb. Stb. Mindenesetre ezt a alapvetően lázongó kort én nagyon befelé fordulva éltem meg, nagyon erősen, tényleg a Jóisten arcát keresve, ha szabad ilyet mondani, Barsi Balázs atya volt a hitoktatónk, ugye az elsősöket ő mindig hitoktatta, a Hován Ágoston atya ferences volt, az osztályfőnököm, és ő neki is nagyon komoly és átgondolt útmutatásai voltak az élettel kapcsolatban. Ott volt a Gertner Julianna nővér, aki magyar tanárunk volt hosszú időn keresztül, ő nagyon sokat lehetett tanulni, és én mondjuk főleg a magyar irodalmat nagyon szerettem, a német nyelvet kicsit édesapámat is követve elég jól akkoriban szorgalmasan csináltam, és tulajdonképpen azt a forrong időszakot meglehetősen először magammal vigaskodva töltöttem el, utána pedig azért főleg a gimnáziumnak az utolsó két évben a csapattal nagyon jól együtt voltunk, volt egy kisebb körünk, akivel még nyáron is elmentünk ide-oda-moda, Erdélybe bicikliztünk, akkor már lehetett, jött egy osztálytársunk Csíkszeredáról. Szóval nagyon sok szép emlékem van azokból az évekből.
Martos Balázs atyával, a központi papnevelő rektorával beszélgetünk a Mária stúdióban. Nem megyünk még odébb a középiskolától, hogy a közeg, akikkel együtt vagy, azok a gyerekek. Tehát őnekik mi az orientációjuk? Tehát ahogy neked megkezdődik már 8-ban egy mély keresés, hogy láttad a többieket? És mi lett belőlük? Abból a szűk körből, akik a baráti kör, mert mindig van az osztályból, szűkebb, tágabb, koncentrikus körökben vagyunk ott jelen az osztályban.
Ez még az az időszak, amikor az egész országban ugye összesen 8 katolikus iskola van,
igen,
8 katolikus gimnázium, és éppen ennek megfelelően az egész országban jönnek össze a diákok, tehát Kisvártától Zalaegerszegig vagyunk ott együtt. Nagyon különböző emberek. Én akkor láttam életemben először mondjuk görög katolikust, tehát olyan valakit, aki a görög rítusban gyakorolja a katolikus hitet. A fiúk is mondjuk így Ottli Géza iskola határon tudnám így felhozni, hogy mennyire különbözők vagyunk, és mennyire nehezen viseljük el néha, hogy van egy közös fegyelem, amit meg kell tartani. És a belsőbb körnek a tagjai mondjuk így, hogy különböző helyekre kerültek aztán az életben is, többnyire családosak lettek. Egy görög katolikus pap lett még az ország, az osztályból. Állatorvos barátaim vannak, van egy minisztériumi főosztályvezető barátom, aztán van börtönlelkész az osztálytársaim közül világi beosztásból. Tehát meglehetősen különbözőek voltunk. Nagyon-nagyon más volt a hozzáállás a vallásos dolgokhoz is. Azt kell mondanom, hogy az emberi értékek vagy a múltrendszernek a gyanakvó szemlélete az jobban összekapcsolta, azt hiszem, a társaságot először, mint a közös hit, de azért az évek folyamán úgy gondolom, hogy egy mély szeretet volt közöttünk. Még nyáron is a Balaton partján találkozom egyikkel, másikkal, meghívjuk egymást. Tehát, hogy tényleg van egy olyan fajta szeretet, ami ezekből az évekből nagyon hosszan elkísér.
Középiskola az már a döntés ideje valamikor. És mik a dilemmák? Tehát mi az, amiben esetleg gyötrődik az ember, amikor azért egy életre szóló döntést hoz meg?
Én sose voltam nagyon gyakorlatias ember, tehát azon nem gondolkoztam, hogy mondjuk a papnak mennyi lesz a fizetése, vagy hogy lesz-e hol laknia, vagy ilyesmi. Mindig a nagy kérdések foglalkoztattak. Hát itt alapvetően az, hogy most akkor legyen családom, vagy ne legyen családom.
Igen.
Egy fiúgimnáziumban vagyunk, ahol ha megjelenik a budapesti lánygimnáziumnak a csapata a tánciskola címen, akkor az egész iskolán egy fantasztikus hullám, így végigvonul izgatottság, mindenki jön, megy, akinek nem ott van dolga, az is valahogy véletlenül arra téved. Egy kis derültséggel azért egyébként mondjuk 10 évvel később ugyanezeket megfigyeltem, amikor a lelki gyakorlatot tartottam ott a fiúknak. Tehát ez volt a nagy kérdés, hogy Igen. Akkor én most fel tudom ezt vállalni, vagy nem tudom felvállalni, szeretném ezt felvállalni, van-e más dolog, amit úgy értelmesen tudok csinálni ebbe az életbe, de engem az a fajta tapasztalat, hogy Isten szeretete megőriz és megtart, illetve, hogy ami annak a bizonyos lelki gyakorlatnak a gyümölcse volt, hogy amit Isten akar, az jó. Ez nagyon mélyen affelé motivált, hogy ez legyen a gyújtópontja az életemnek. Hogy igazából lehetek én mondjuk német-magyar szakos középiskolai tanár, körülbelül eddig terjedt így a látóhatárom, de azzal nem megyek sokra, vagy nem éreztem, hogy ez lenne olyan különleges. Nagyon jó volt, jártam én versenyekre, és akkor megmutatni ezeket a dolgokat, de azt, hogy mi az, aminek valami távlati, nagyszerű jelentősége van, azt végül is abban találtam meg, hogy az életemet Istennek adjam. Még egyszer hozzá szeretném tenni, hogy akkoriban egy olyan országos megindulásnak az érzete járt át bennünket, amelyben valóban úgy gondoltuk, hogy az egyháznak nagyon komoly mondandója van az egész társadalomnak. Én nem éreztem azt, hogy ezért üldöztetés járna. Nem éreztem azt, hogy ezért esetleg egyes emberek megvetnének. Sokkal inkább bizonyos értelemben talán naivan is, ennek az üzenetnek a pozitív hangvétele és a mindenki számára örömet jelentő lehetősége töltött el engem is.
Muszáj megkérdeznem, tehát, hogy ott vagyok fiatal emberként, és oké, a hivatásról mélyen el tudok gondolkozni, no, de hát ott vannak az érzelmek is, és mi van a szerelemmel?
Egy fiúgimnáziumban azért sok nincs.
Hát jó, rendben van. De van az élet és találkozások, és ott vannak a lányok, akik jönnek, és táncolunk velük.
Igen, hát próbálkoztam, én nem maradtam ki a tánciskolából, tehát tisztelettel jelentem, hogy a bécsi keringőt, angol keringőt, azt még most is bátran merem vállalni, a többi egyéb komolyabb dolgokat, azokat azért már szerényebb minőségbe tudnám előadni, de volt egy nagyon kedves táncpartnerem, akivel ugye a tánciskolába hát illett partnert választani, sőt, megpróbáltam motiválni, hogy a tánciskolát lezáró versenybe is vegye részt, de abból nem akart, ugyanis Bájos küllemével és lényével együtt, ő például nekem mindjárt az első alkalom után kijelentette, hogy ő éppen most csináltatott magának 10 kilós súlyzót, mert az 5 kilósával nem volt megelégedve, és hát lehet, hogy így ilyen értelemben nem volt tökéletes a találkozási az ideájaink kapcsán. Minden esetre ebből nem lett tartós kapcsolat. Természetesen később is voltak olyan, tehát Sárváron is volt egy kis közösségünk, akikkel gyakran összejöttünk. Nem szeretném talán sem reklámozni, sem letagadni, hogy kispapkoromban is sokszor előkerült még ez a kérdés, újra meg újra, hogy mi az, ami számomra igazán fontos, vagy hogy az a bizonyos döntés, amit meghoztam, most újra hogyan jelenik meg, mit jelent ez most, és hogyan szeretnék tovább menni. Hála Istennek azt mondhatom, hogy a Jóisten megmentette tőlem azokat, akik után vágyakoztam, illetve azt láttam, hogy az életükben is szépen kibontakozott az ő terve.
Ez nagyon jó. Ugye Gál Jenő atya sokszor előkerült a beszélgetéseinkben, őt is sokat faggattam erről, persze hát ő ugye egy másik korosztály már, nem aki még emlékszik a 18 éves korára, meg egyébként is 40 évet volt Paraguayban, és mondtam neki, hogy ott mit csinált, atya. Na szóval ő erre nagyon egyszerű választ adott nekem. Azt mondta, hogy tudja, azt kell érezni és eldönteni, hogy az ember mit szeret jobban. Ennyi. És ebből nagyon sok mindent megértettem, hogy tényleg vannak minőségek és világok. Mi az, amire én rendelve vagyok? Mit szeretek jobban? Na jó, kezdjük a papi életed elejével. Nem is a szemináriummal, hanem ahogy belekerülsz a vízbe.
Egyet azért a szemináriumból szabad elmesélni?
Igen, persze, természetes.
Mert nekem elég meghatározó volt az, hogy az érettség után 2 évet jártam itt a budapesti szemináriumban, és utána 1994-ben Rómába kerültem. Ezt azért szeretném elmondani, mert a ferencesek után Budapesten egy kicsit a jezsuitákat is megismertem, és Rómában is 94-től 2000-ig igazából jezsuiták kezek között nevelődtem. Ez most nem a reklámhelye, de Loyolai Szent Ignác, a lelki gyakorlatok lelkisége, a megkülönböztetés, az a tapasztalat, hogy a Jóisten szabad az életünk mindennapi kérdéseibe is segítségül hívni, és figyelni óvatosan, türelemmel, nem feltétlenül töprengő módon, de mégiscsak türelmesen, hogy mi lesz az a következő konkrét lépés, amit igazából meg kell tenni, ez nagyon fontos a számomra. Természetesen minden hívő ember igyekszik eligazítást kérni, gyakran azt állítjuk például a katekézisben, hogy az Isten akaratát a parancsolatai mutatják meg, és ez alapvetően igaz is. De az életünkben sokszor van olyan helyzet, ahol a jó és a jobb között kell választani. Ha már az előbb említettük mondjuk például a családos hivatás, vagy egy nőtlen életforma közötti választást, ott is az van, hogy melyiket szeretném jobban, vagy melyiket látom most helyesebbnek, vagy értékesebbnek. Számomra nagyon meghatározó volt az a tapasztalat, hogy a Szent Ignáci hagyomány mindenre egy elég világos struktúrát ad. A belső életnek, az Isten arca keresésének egy nagyon alapos vagy kidolgozott rendszerét nyújtja, amelyik szintén nyomot hagyott bennem.
Martos Levente Balázs atyával, a Központi Papnevelő Intézet rektorával Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.